Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Carlo Acutis szent lesz. Visszaélések, női diakónia, klímaválság, közelgő apostoli utazások. A Szent Atya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Szent Szék, a vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. Közelség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, Carlo Acutis szent lesz. Ferenc pápa május 23-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Ferenc pápa csütörtöki audiencián elismert három csodát, két vértanúságot és három Isten szolgája hősies erényeit. Jóvá hagyta a bíborosok és püspökök bizottságának döntését az 1860-ban meggyilkolt damaszkuszi vértanúk szenti avatásáról, és úgy döntött, hogy konzisztóriumot hív össze négy boldog, köztük az interneten evangelizáló Carlo Acutis szenti avatása ügyében, aki mindössze 15 éves korában hunyt el leukémiában, tisztelete azonnal széles körben elterjedt a fiatalok között. Örömteli hír a magyar egyház számára, hogy a Szent Atya csütörtökön engedélyezte a dekrétum kihirdetését, Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanúságáról, aki 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, és a hit iránti gyűlöletből ölték meg 1945. március 23-án Litéren. Ezzel kapcsolatban az illetékes egyházmegye főpásztora Udvardi György veszprémi érsek nyilatkozatban mondott köszönetet a pápa döntése miatt. Ez azt jelenti, hogy az egyház az oltára emeli, és a boldogok sorában fogja tisztelni Bódi Mária Magdolnát, aki tisztaságával, szolgáló szeretetével és alázatosságával munkálkodott embertársainak testi és lelki gazdagodásában. A történelem egyik legvérzivatarosabb időszakában életének fő célja volt a lelkek vezetése Krisztushoz. Ezentúl tehát hivatalosan is vértanúnak nevezhetjük őt. Külön ajándék a Veszprémi Főegyház megye számára, hogy a pápai elismerés, mint Szenti József, aki elindította Magdi boldoggáavatási eljárását, veszprémi püspök kinevezésének 80. évfordulója évében történt, nyilatkozta Udvardi György érsek. Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten szegény uradalmi cselédszülők gyermekeként. A szülők nem köthettek házasságot, így Bódi Magdolna törvénytelen házasságon kívül született gyermek volt két testvérével együtt. Nem kapott vallásos nevelést, ám ennek ellenére első áldozó lett. Jézus iránti elkötelezettsége egyre nőtt. Szeretett olvasni, ezért folyamatosan kért és kapott kölcsönkönyveket a plébániától, így komoly teológiai tudásra tett szert. Az alvás idejét is feláldozta, hogy imádkozhasson és közelebb lehessen az Úrhoz. 17 esztendős volt, amikor Balatonfűzfőn népmissziót tartottak. Ekkor kezdett megvilágosodni előtte, hogy egészen Jézusé akar lenni. Annyira szerette Istent, hogy teljesen átadta neki önmagát, és szeretetét kiárasztotta a leginkább rászorulókra, még ha rendkívüli áldozatokkal járt is. Szerzetes szeretett volna lenni, de ebben egyházjogilag törvénytelen származása akadályt jelentett. A II. Világháború idején a nők sorsáról aggasztó híreket hallott, ezért tisztaságuk megvédésére buzdította nőtársait, és elhatározta, hogy élete feláldozása árán is megtartja Jézusnak tett szüzességi fogadalmát. A szovjet csapatok 1945. március 23-án érkeztek Litérre. Az asszonyok az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona odament, és egyikük a bunkerben megtámadta a társait védelmező Magdit. A lány ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette. Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok. Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok. Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, akinek a szeme alatt vér szivárgott, a lány védekezésének nyoma. Meglátta az udvaron Magdit, és azonnal lőtt. Beszámolók szerint 6 lövés fúródott a lány hátába. Az első lövésnél megállt, a második lövésnél 2 karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal. Uram, királyom, védj magadhoz! Majd a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta. A boldoggáavatási eljárás posztulátora Cristiana Marinelli így jellemezte Magdit egy áprilisi veszprémi konferencián. Egyszerű lány volt, alázatos, valóban olyan ember, aki a szomszéd ajtó mögött él. Úgy tartotta, az lenne a legszebb beteljesedése az életének, ha meghalhatna hitéért, mert az biztosan példaadó lenne mások számára. Minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, életét is feláldozva. Az emberek megtéréséért végezte imáját, amelynek forrása az eukarisztia és a Mária tisztelet volt. Szerette a gyerekeket, megtanította nekik is, hogyan lehet Krisztushoz közeledni. A világ sötétségében, a háború borzalmaiban az élete fénylő reményt adott. Egymástól elválaszthatatlan módon élt benne az elme, a szív és a test tisztasága, és ezek együtt tették lehetővé, hogy tisztasága mások iránti szeretetként áradjon ki az emberekre. Visszaélések, női diakónia, klímaválság, közelgő apostoli utazások. A Szent Atya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Amint arról hírt adtunk, a CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Fiducia Supplicans könyörgő bizalom című dokumentum által engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusra. Most folytatjuk az interjú ismertetését.
Az interjú az egyházon belüli visszaélések kérdését is érintette. A pápa megismételte, hogy ez egy olyan bűncselekmény, amit nem lehet tolerálni. Egyúttal elismerte, hogy többet kell tenni, mert sajnos a visszaélések tragédiája óriási, és gondoskodni kell arról, hogy ne csak büntessék, de soha többé ne fordulhasson elő. A nők egyházban betöltött szerepével kapcsolatban a pápa megismételte, hogy ők azok, akik mindenféle változást előidéznek, mert bátrabbak a férfiaknál, és tudják, hogyan lehet a legjobban megvédeni az életet. De teret adni a nőknek az egyházban nem azt jelenti, hogy szolgálatot ruházunk rájuk. Az egyház anya, és az egyházban a nők azok, akik elősegítik ezt az anyaságot, jegyezte meg a pápa. A nők papászentelésének lehetőségére viszont nemet mondott. Ha a szent rendek felvételével rendelkező diakonusokról beszélünk, akkor az nem lehetséges. De a nőknek mindig is volt diakonus szerepük, anélkül, hogy diakonusok lettek volna, nem igaz? A nők nagy szolgálatot tesznek, mint nők, nem mint lelkipásztorok, a szent rendeken belüli értelemben véve, válaszolt Ferenc pápa. A pápa továbbá erőteljesen elítélte korunk klímaválságát. Sajnos elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahonnan nincs visszatérés, mondta az interjú második felében. A globális felmelegedés komoly probléma. A klímaváltozás jelenleg a halálhoz vezető út. A pápa szerint ez egy kiprovokált helyzet. Ön a gazdag országokat hibáztatta, jegyezte meg az újságíró. Jó részt igen, válaszolta Ferenc pápa, mert azok teremtik ezt a helyzetet, hiszen gazdaságuk és energiájuk a fosszilis tüzelő anyagokra alapul. Tehát ezek az országok hozhatnak változást az iparuk és más tényezők miatt, azonban nagyon nehéz ezt tudatosítani. Konferenciákat szerveznek, mindenki egyetért, aláír, majd viszlát. De nagyon világosnak kell lennünk, a globális felmelegedés riasztó. Mint minden interjúban, itt is elkerülhetetlenül szó esett a pápa egészségéről. Az egészségem? Jól van, mondta mosolyogva Ferenc pápa. Ismét tagadta a pápaságról való lemondásának szándékát. Ez eszembe sem jutott. Talán, ha eljön a nap, amikor az egészségem már nem bírja tovább. Talán, mert az egyetlen bajom az a térdem, ami erősen javulóban van. De soha nem gondoltam a lemondásra. Ami a tervezett utakat illeti, a szeptemberben Ázsiába és Óceániába, valamint Belgiumba és Luxemburgba vezető, megerősített utak mellett, a pápa megemlítette a lehetőséget, hogy az Egyesült Államokba látogasson a jövővel foglalkozó ENSZ csúcs találkozóra. Ez nem biztos, ez egy lehetőség. Ha elmegyek, akkor a békéről fogok beszélni. Ha lehetőség adódna, szívesen elmennék, mondta Ferenc pápa a CBS amerikai televíziónak adott interjújában. Szentszék, a vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportjának üléséről szóló nyilatkozat megerősíti a felek közötti jó kétoldalú kapcsolatokat, és rávilágít arra, hogy a dél-kelet-ázsiai ország katolikus közösségére továbbra is ösztönző hatással van az egyház tanító hivatala. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportja május 17-i pénteki Hanoiban tartott ülését a szívélyesség, az őszinteség és a kölcsönös tisztelet légköre jellemezte. A megbeszélést követően kiadott szentszéki közlemény hangsúlyozza, hogy a találkozó az első, amelyre azt követően került sor, hogy 2023. július 27-én megkötötték a Vietnám és a Szentszék közötti megállapodást a rezidens pápai képviselő jogállásáról, valamint a Szentszék helyi pápai képviselőjének hivataláról Vietnámban. A két fél széles körű és alapos eszmecserét folytatott a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatokról, beleértve a vietnámi katolikus egyházzal kapcsolatos kérdéseket is. A találkozón közösen elnökölt Le Thi Thu Hang, külügyminiszter helyettes, a vietnámi küldöttség vezetője, és Miroslav Wachowski prelátus, a Vatikán államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a szentszéki küldöttség vezetője. Miközben megerősítették az egyház szabadságát, hogy az egész társadalom javát szolgáló küldetését teljesítse, megegyezték, hogy a vietnámi katolikus közösséget továbbra is az egyház tanító hivatala ösztönzi majd, hogy megélje az evangéliumot a világban, és egyben jó keresztények és jó állampolgárok legyenek, olvasható a közleményben.
Közelség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését Szent Háromság vasárnapjára.
Egy kisfiú megkérdezi édesapját. Édesapám, mondd, mégis mekkora az Isten? Az apa ezt hallva az égre pillant, és meglátva egy repülőt visszakérdez. Szerinted milyen nagy az a repülő? A fiú így válaszol. Hát, kicsi apa, alig látom. Ezután a férfi elviszi a kisfiút egy hangárhoz, megállnak az egyik repülővel szembe, és ott ismét megkérdezi tőle, és most mekkora ez a repülő? A kisfiú elcsodálkozik. Ó, hát ez hatalmas. Ekkor az édesapa folytatja a beszélgetést. Látod, így van ez a jó Istennel is. Az, hogy ő mekkora, az a közötte és a közötted levő távolságtól függ. Minél közelebb vagy hozzá, ő annál nagyobb lesz az életedben, kicsim. Carl Gustav Jung, a híres svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, nagyon kritikusan viszonyult keresztény örökségéhez, mert keresztény ismerőseiben nemigen látta az átalakulást, azt, amit ő teljességre törekvésnek nevezett. Helyette egy olyan vallási hagyományt látott, amely a külsőségekre figyel, moralizál, és nem képes valóban átalakítani embereket vagy kultúrákat. Ez kiábrándítóan hatott rá, de azt is elmondhatjuk róla, hogy nem volt sem ateista, sem keresztényellenes. Meggyőződése volt, hogy valamennyiünkben él Istennek egy úgynevezett belső archetípusa, amit ő a teljességre törekvés ösztönének nevezett. Egyre erősebb bennem is az a meggyőződés, hogy Istent inkább fent keressük, mint lent és bent. Ezért olyan távoli, és ezért nem értjük, és ezért nem is élhetjük a kereszténységet. Pedig ott van bennünk, mindenkiben kivétel nélkül az a belső törekvés a teljességre. Ez egy belső program, és a bennem élő szeretet sürget, hogy ez kibontakozzék. Ez pedig a Szent Háromság titkával lehetséges. A Szent Háromság titka azt jelenti, Isten maga is kapcsolat. Kapcsolatban él, nincs egyedül. Az Atyából, mint forrásból indul, kiáramlik az élet folyamatosan, a Fiú által, a Szentlélekben. És ez nem egy zárt kör, hanem nyitott a negyedikre, az emberre, aki ezen a vonalon tud visszakapcsolódni az Atyához és másokhoz. Nem alá és fölé rendeltség van tehát közöttük, hanem mellé rendeltség. Atya és Fiú gyönyörködnek a kapcsolatukban, aki maga a Szentlélek. Az ember pedig a Szentlélekben kapcsolódhat Istenhez és a másik emberhez. Csak akkor tudok egészségesen kapcsolódni a másik emberhez, ha Istenben teszem mindezt. Ő pedig nem távoli. Az egész üdvtörténet pontosan arra mutat rá, hogy Isten egészen közel van. Ezért jön el Jézus is, hogy ezt elmondja. Ezért jön a Szentlélek, hogy bevonjon az isteni körbe, az úgynevezett isteni léttérbe, ahogy ezt Urunk mennybe menetelén elmélkedve fogalmaztuk. Ő tehát nem csak valahol fent van, hanem mindenütt, tehát lent is, és bent is. Mindent átjár, mindent áthat, minden ható, mindent átható. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 28. versben, benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Szent Háromság hittitkán elmélkedve a tengerben úszó osztriga példája jut eszembe. Ha ez az élőlény egy kicsit kinyílik, az óceán egy kicsit belehatul. Ha jobban kinyílik, az óceán jobban belehatul. Ha teljesen kinyílik, az óceán egészen elárasztja, betölti. Mondhatjuk azt, hogy az osztriga tartalmazza az óceánt? Természetesen nem. Sokkal inkább az óceán tartalmazza és tölti be őt. Bennem is csak akkor él az élet, ha azt hármasságában szemlélem. Az egy elve magányhoz vezet, a kettő elve széthúzáshoz, a vagy-vagyhoz. A három elve a mozgás, az áramlás. Nem az egyik emberben van csupán, és nem is a másikban, hanem a kapcsolatban. Vagy-vagy helyett is-is. A Szent Háromság be akar vonni folyamatosan az ő életébe, áthat mindig. Csak az a kérdés, hogy elzárkózom, vagy hagyom, hogy rajtam keresztül is áramoljon, és másokhoz is eljusson.
Közelség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!